Következik a Portré mikrofonnal. Egy nő, aki nem csak túlélte a legnehezebb próbatételt, hanem erőt formált belőle. Két gyermekes édesanya, közösségépítő, civil vezető, aki ma már nők ezreinek ad kapaszkodót és hangot. A Májva Virág Alapítvány élén a megelőzés, a tájékoztatás és a sorstársi támogatás egyik legismertebb hazai alakja lett, miközben nemzetközi szinten is képviseli a nőgyógyászati daganattal érintett nők ügyét. Tóth Icóval a szerkesztő riporter Balázs Zsanett beszélget.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Tóth Icót, a Májva Virág Alapítvány elnökét, édesanyát. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm a meghívást.
Amikor egyeztettük ennek a beszélgetésnek az időpontját, akkor az e-mail aláírásban Ildikó keresztnéven olvashattam az ön nevét. Az Icót, vagy az Ildikót használja inkább?
Az Icót használom, és ez egy érdekes dolog, mert 2 éves korom óta hívnak engem Icónak. Valóban Ildikó a rendes nevem, de 2 éves koromtól hív a családom Icónak, és az annyira rám ragadt, hogy például az apukám az szerintem soha az életében nem hívott Ildikónak, csak az Icónak, tehát nem is tudom, hogy hangozna az ő szájából. És én annyira megszerettem ezt a nevet, és annyira megszoktam, hogy alapvetően az Ildikóra nem is hallgatok. Tehát sokszor van az, hogy azt mondják, hogy Ildikó, és azt sem tudom, hogy kihez szólnak. Úgyhogy nyilván, mivel ez a hivatalos, ezért muszáj, hogy ott legyen a hivatalos dolgokon, de szerintem itthon is, és kint Európában is úgy ismernek, hogy Icó.
Elsőre az Ilonára satszoltam akkor, amikor az Icó nevet meghallottam, de akkor köszönöm szépen ezt a pontosítást. Pontosítás, és akkor, amikor én először az ön nevével, de azt hiszem, hogy nem csak én, hanem nagyon sokan vagyunk ezzel így jó néhányan, a Májva Virág Alapítvány kapcsán találkoztam én magam is. Az alapítvány nem ismeretlen a nagy érdemű előtt, hiszen nagyon fontos missziót, küldetést igyekszik teljesíteni. Ahhoz, hogy az alapítvány létrejöjjön, ahhoz meg kellett születnie Icónak. Hol látta meg a napvilágot?
Hát, milyen aranyos kérdése jön felém, nem is nagyon szoktam erről beszélni. Én Kaposváron születtem egyébként, és abszolút büszke vagyok rá a 80-as évek elején. Nagyon sokáig Kaposváron éltünk, de aztán az édesapámat újságírással foglalkozott, elvitte a sors Békés Csabára, csak hogy ugye az ország másik igen. Felére sodort minket a szél gyakorlatilag, és hát a késői tini éveimet, ha már lehet így mondani, akkor ott töltöttem, és az általános iskolát ott fejeztem be, és ott jártam gimnáziumba is, és valahogy nekem egyébként a szívemben még mindig Kaposvár a nagy hely, de az Alföld is egy ilyen örök szerelem.
A kolbászt? Szereti a Békés Csabai klasszikus kolbászt?
Igen, így van. A kolbászt nagyon szeretjük, úgyhogy hiába élünk Budapest közelében, azért ez megmaradt.
Az a húz a szíve.
Így van.
Többes számban beszél, vannak esetleg testvérei is?
Van egy bátyám, 7 évvel idősebb, mint én. Ő is egyébként itt van hozzám közel, illetve most már a szüleim is Békés Csabáról felköltöztek, úgyhogy szerencsére közel vagyunk egymáshoz, így többet tudunk találkozni.
Közel van és lehet az alapítvány, a Májva Virág Alapítvány az ön szívéhez, de még mindig nem az alapítványról beszélgetnénk, hanem gimnáziumi évek után hogyan alakult az élete? Milyen hivatást, milyen pályát választott magának?
Nem olyan egyszerű a válaszom, mert az édesapám jogász végzettségű, és hát az én anyukám meg volt győződve arról, hogy nekem a jogi pályát kell választanom. Függetlenül attól, hogyha lehetek egy kicsit kritikus, szerintem már akkor érződött az elég erős szociális érzékenységem, de valahogy ez egy ilyen kicsit szülői elvárás volt, hogyha lehet így mondani. Úgyhogy én a gimnázium után a Szegedi Tudományegyetemnek a jogi karára kerültem, fel is vettek először. Akkor még nem volt kreditrendszer, úgyhogy én a második évben megbuktam, mert akkor így hívtuk, ezért ismételnem kellett egy fél évet, tehát lecsúsztam ugye a alattam lévő évfolyamhoz, ami Egyébként is nagyon nehéz volt nekem a jogi egyetem, mert nem ilyen beállítottságú vagyok, de ez egy újabb érvágás volt az életemben. És végül sikerült aztán abból a tantárgyból átmennem, hiába ismételtem ugye meg egy évet gyakorlatilag, de amikor átmentem, én ott hagytam a jogi egyetemet, és egy ilyen nagyon gyors váltással Békés Csabán az ottani Tesedik Sámuel főiskolára kerültem személyügyi szakra. Nem akartam, hogy elvesszenek azok az évek, és ezt be tudtam számítatni, és akkor ott elvégeztem a főiskolát, erre ráhúztam egy egyetemi képzést, és aztán végeztem még egy plusz főiskolát, ami már a szociális munkaszak volt.
A szociális érzékenysége az otthonról jön?
Abszolút. Tehát nekem az anyukám vonala mindenki valami olyan területen dolgozik, ami akár szociális intézményben, akár édesanyám például tanárnő volt, tehát a vérvonalamban benne van.
Mit ért az alatt, hogy szociálisan érzékeny?
Hát a környezetemet meg lehetne erről kérdezni, te.
De most az ön véleményére vagyunk kíváncsiak.
Igen, én egy megmentő típus vagyok, tehát bármit látok a világban, ami nem úgy működik, ahogy kellene, bajba jut egy ember. Egyszerűen egy olyan adrenalin fog el, ami nem tudok gondolkozni, és azonnal cselekszem, és akár még sírásig is át tudok menni az igazságtalanságban, hogy miért nem segített azon az emberen. Tehát nagyon-nagyon fogékony vagyok arra, hogy segítsek az embereknek.
És hát akkor ön is megmentetté vált azáltal, hogy nem lett jogász. Jól értem?
Igen, talán saját magamat mentettem.
Megütötte a fülemet, azt mondta, hogy személyügyi szervezőként végzett. Ez mit jelent a gyakorlatban?
Ez egy klasszikus HR szakma, ugye általában a nagy cégeknél, akik alapvetően ugyanúgy az emberekkel foglalkoznak, a munkavállalókkal, a munkavállalóknak a felvételével, a motivációjuknak a fenntartásával, és minden egyébbel, amit egy adott cégnél a munkavállalóknak biztosítani kell.
Dolgozott is ezen a területen?
Nem, így kifejezetten, mint HR-es nem dolgoztam, de volt olyan munkám, amiben azért nagyon jól jött az, hogy tudom ezt a szakmát.
Ez milyen terület volt?
Alapvetően az első munkám az egy ingatlanos cégnél volt, aki közös képviseletet vállalt, és ott kerültem be a főnök úr mellé, és aztán jöttek új munkatársak, és akkor abban tudtam. De nem voltam ott sokáig.
Én amikor az önök irodájában járhattam, akkor egy nagyon hangulatos helyiségbe lép az ember. Akkor, amikor belép az önök irodájába. Otthonos, barátságos, sorolhatnék hasonló szinonímákat, de inkább nem teszem, hanem megkérdezem azt, hogy miért így tervezték az irodát?
Igen, tudatos választás volt, hogy tényleg olyan, mint egy lakás, mint egy otthon. Az egészségügy területén dolgozunk, és abszolút tudjuk azt saját bőrünkön is, illetve a munkánk kapcsán is, hogy amikor az ember bemegy egy egészségügyi intézménybe, egy kórházba például, egy szakrendelőbe, akkor azért ott mégis van egy ilyen szorongó érzés, és ezt akartuk elkerülni. Azt szerettük volna, hogy aki hozzánk érkezik, az az otthon melegségét érezze meg, és ezáltal teljesen másképp tudunk egymáshoz kapcsolódni.
Ezt azért tartotta fontosnak, mert akkor, amikor ön hasonló helyzetbe került, akkor az ellenkezőjét tapasztalta meg?
Igen, abszolút ezért is tartottam fontosnak, hogy egy más világot vetítsünk bele abba mindennapokba, ami nagyon-nagyon nehéz.
Milyen volt ez a másik világ, amit megtapasztalt?
Ha egy szóval kellene mondanom, akkor azt mondanám, hogy félelmetes. Ugye nekem méhnyakrákom volt, és már maga a rák és a rákhoz köthető bármi, tehát akár egy diagnózis, akár a kezelések, ez egy nagyon rideg és egy nagyon nehéz út. Teli van félelemmel, teli van szorongással, teli van bizonytalansággal. Azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy ilyenkor minden egyes apró kapaszkodót meglássunk, és hogy felhasználjunk azért, hogy ebből kikerüljünk, ha ilyen nagyon egyszerűen szeretném mondani.
Hány éves volt akkor, amikor diagnosztizálták önnél ezt a betegséget?
Én akkor 30 éves voltam, és volt már egy 4 éves kislányom, illetve éppen akkor szültem meg a második lányomat.
Hogy derült ki a betegség?
Császármetszéssel szültem mind a két gyermeket, és amikor az Inez lányom, a kisebbik, megszületett augusztus 19-én, akkor, amikor hazakerültünk a kórházból, nem múltak el a tüneteim, illetve olyan tünetek jöttek, amik nem igazán kapcsolódtak a császármetszés utáni időszakhoz. Egy folyamatos vérzés volt, nagyon elnehezült alhasi fájdalmam volt, és tényleg nem az volt, hogy napról napra jobb lett volna, hanem egyre nehezebb lett, és nagyon elkezdtem aggódni, és nagyon sokat sírtam, mert úgy éreztem, hogy valami nagy baj van. És hiába mentem oda a szüleimhez, a férjemhez, hogy gyerekek, valami nem stimmel, baj van, mindenki azt mondta, hogy hát ez valószínű valamilyen szülés utáni enyhébb depresszió, és hogy majd ahogy telnek a napok, akkor sokkal jobb lesz. Végül is a védőnő jött ugye el hozzánk, és ő neki is panaszkodtam, és aztán végül is ő volt az első, aki azt mondta, hogy azért vegyük már komolyan ezt akár a tüneteket is, akár azt, amit érzek, és hogy menjek vissza a doktor úrhoz, és nézzem meg.
És ekkor derült ki a betegség?
Akkor még egyébként nem. Még volt egy 6 hetes kontroll azon a kontrollon. Igazából véreztem, de még a doktor úr nem látott semmit, és aztán továbbra sem múltak a tünetek, és behívtak egy úgynevezett konizációs műtétre, ami egy pici műtét, sokszor ez szövettant is jelent, és amikor megcsinálta ezt a műtétet, ő már a műtét közben látta, hogy nagyon nagy a baj, és aztán küldtek képalkotó vizsgálatokra, közben megjött a szövettan, és végül is ezek az információk adták meg a diagnózist, hogy ményakrák.
Fél ilyenkor az ember, nyilván, hogy fél. Az élni akarás ösztöne is ott motoszkálhat.
Szerintem ez nagyon különböző. Én egy erős nőnek tartom magam, és egy nagyon optimista, vidám embernek, de érdekes módon, amikor ebbe belekerültem, és egyébként az is lehet, hogy ez a gyerekek miatt is volt ez a megélésem, hiszen két pici volt ott otthon. Én akkor nagyon megijedtem, és nagyon sokáig féltem, és azt gondoltam, hogy meg fogok halni.
Volt halálfélelme?
Volt, igen. Igen, és több ideig volt halálfélelmem. Aztán megtaláltam a békességemet. Tehát ebben az egészben az az érdekes, hogy én nem úgy álltam hozzá, hogy na neki megyek ennek, és harcolni fogok, és megnyerem ezt a csatát, hanem egyszerűen egy olyan lelki békére leltem segítséggel, amit le tudott nyugtatni, és azt hiszem talán ott hittem el igazán, hogy meg tudok gyógyulni.
Ebben a helyzetben, két pici gyerekkel, 30 évesen, hogy lehet megtalálni a lelki békét?
Ja, azt mondtam, hogy segítséggel, és hogy az egyik szerintem a hit, ami nagyon fontos, és itt én hiszek Istenben, és nekem ez az Isten hitem sokkal erősebb volt, vagy megérkezett, erősebben érkezett meg, mert hogy mindig azt képzeltem el, hogy ha valaki, akár Isten ott áll mellettem, mögöttem, akkor van egy nálamnál nagyobb erő, akivel én biztonságban érzem magam. És olyan érdekes, hogy van egy idézet, amely így mondja, hogy az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Mm. És ez pontosan így volt, azt hiszem, az én esetemben is. A másik az pedig, találkoztam olyan mesterrel, és ő segített nekem nagyon sokat abban, hogy hogyan tudom megtalálni a békémet, és ő tanított meg engem arra, hogy ne küzdjek, mert a küzdelem az egy harc. A harc pedig mindig veszteséggel jár. Nézzünk meg egy csatát, ott az egyik nyer, a másik veszít. És hogy ne a harcra tegyem rá az energiáimat, hanem találjam meg újra önmagam. Say if your love grows as your heart shows only time.
hogyan lehet ebben a helyzetben nem feladni, akkor, amikor vizsgálatok tömkelege, fájdalmas kezelések sokasága vár az emberre?
Igen, a diagnózis után egy műtét következett, ez egy radikális, kiterjesztett műtét volt, nagyon nehéz műtét volt, egy hosszú nehéz műtét, viszont a műtét utáni szövettan azt mutatta ki, hogy már áttétes volt a méhnyakrák, és ezért sugárterápiát is és kemoterápiát is kellett kapnom. Hát ez egy körülbelül, hát egy jó 3/4 évet vett ki az életünkből az, hogy terápiákra jártunk. Tényleg egy nehéz időszak volt abból a szempontból is, mint testileg, mint lelkileg nagyon nehéz időszak volt. És hát ugye a műtétet követően, és aztán az egyéb kezeléseket is azért egy nagyon nagy életminőség romlás következett be nálam, illetve hát a többi nyilván nőgyógyászati daganattal érintett nő is így van vele, és ott azért nagyon sok mindent újra kellett tanulni, alapfunkcióknak a használatát, az ember testét újra megtanulni, használni, tehát itt a lelki megerősödés mellett azért nagyon sok fizikai problémán is túl kellett lenni.
Ekkor ebben az időszakban voltak-e sorstársai?
Sajnos nem. Annak idején nem volt még semmilyen szervezet, amely ezt a betegséget, illetve minket segített volna.
Ez bocsánat, mikor?
Csak ezt körülbelül... 2011-ben diagnosztizáltak engem, tehát ez 11-12.
2012-ben még nem volt hasonló szervezet itthon, aki ezzel foglalkozott volna?
Nem volt Magyarországon ilyen szervezet. Úgyhogy nem is találtuk meg egymást, sorstársak, és én azt gondoltam, hogy én vagyok ez az egyedüli szerencsétlen, aki ebbe beleesett, és hát rengeteg kérdés van ilyenkor az emberben, a kezelések következményei, meg hát úgy amúgy is jó lett volna valakivel találkozni, aki esetleg túl van rajta, aki túléli, vagy túlélte, hiszen azért az rengeteg erőt tud adni az embernek. Úgyhogy sajnos én azt éreztem, hogy nagyon egyedül vagyok, és nincsenek válaszok a kérdéseimre.
Ebből az egyedül létből hogy sikerült aztán társakat találnia?
Folyamatosan írtam. Én egyébként fiatalon, 15-16 évesen is írtam nagyon sok verset például, szerelmes verseket jó részt, és valami miatt, akkor már nagyon rég írtam, de ahogy diagnosztizáltak, illetve még a diagnózis előtt már a kezembe vettem tollat és egy kis könyvecskét, és folyamatosan írtam, de tényleg folyamatosan, nekem ez esett jól. Én így a magam világába burkolóztam, és a pszichológusom volt az írás. És amikor megjött az első jó MR eredmény a sok kezelés után, akkor úgy döntöttem, hogy én ezt odaadom valami olyan szervezetnek, ami minden rákkal foglalkozik. Az nem sikerült, és akkor azt beszéltük a családdal, hogy kiadjuk magánkiadásba a könyvet, ki is adtuk, elindultam könyvbemutatókra, és ott jöttek oda hozzám, és az egy elképesztően nagy dolog volt, hogy az én korombeliek jöttek, hogy hát én is méhnyakrákos voltam, én is benne vagyok a betegségbe, és hogy mindenki úgy elizolálódott, és végül is itt találkoztam először sorstársakkal.
A méhnyakrák a drákos betegségek között mennyire számít jó eséllyel túlélhetőnek?
Azt gondolom, hogy két oldalról lehet ezt megközelíteni. Az egyik az azért van idézőjelben kivételezett helyzetben, mert megelőzhető rákos megbetegedés, és nem csak a kockázati tényezők csökkentésével, hanem van rá eszközünk. Tehát meg tudjuk előzni, hogy ne alakuljon ki. A másik része az az, hogy jól gyógyítható, természetesen idejében kell diagnosztizálni, hiszen azért egy késői stádiumú méhnyakrák, azt ugyanúgy nehéz gyógyítani, mint bármilyen más késői stádiumú daganatot, de egyébként a sugárterápiára is nagyon jól reagál a daganat, úgyhogy mondhatni azt, hogy egyébként egy jól gyógyítható betegség.
A saját könyvének bemutatóján sorstársakra talált, akkor megszületett a fejében az ötlet egy alapítvány létrehozására, vagy ez másképpen történt?
Rendkívül bosszantott, hogy nincs segítség. Az, hogy egyszerűen ennyien vagyunk, nekem az egy ilyen felismerés volt. Nagyon sokan írtak e-mailt is, és hogy hát mondom, ezt így akkor hogy lehet? Uh-huh. És gondolkodás nélkül jött ez, hogy legyen egy alapítvány. Egyszerűen olyan, mint amikor az ember a zsigereiben érzi, hogy, hogy ez a következő lépés. Tehát olyan, mint amikor nem eltervezi az ember, hanem, vagy megtervezi, nem egyszer csak így kiesik a száján, hogy jó, akkor csináljunk egyet. És végül is így indult ebből a nem véletlen, szerintem abszolút sorsszerű útból, és ez benne volt az én útvonalamba, hogy egy ilyet létre kell hoznom, és akkor öten kezdtük el a Májva Virág Alapítványt, 2013-ban hivatalosan.
Azért a kezdet-kezdetén nagyon sok munkájuk lehetett, bár valószínű most is munkából akad bőven, mivel nem volt elég információ, sokan voltak a betegek között olyanok, akik hasonlóképpen önhöz nem találtak sors közösséget. Ezért gondolom szakirodalomból sem bővelkedett ez a lista.
Nálunk nem. Azért az fontos, hogy Magyarországon akkor már tehát az időtájt beszélhetünk nőgyógyászati daganatsebészekről, nőgyógyászati onkológiáról, holott egyébként az is egy viszonylag, akkor még egy relatíve fiatal ága volt az orvostudománynak, vagy egy fiatalabb, különálló ága volt az orvostudománynak. Inkább azt mondanám, hogy kapcsolatokból nem volt természetesen elég, hát nem is volt szakmai kapcsolatunk. Ami volt nekünk az első 2-3 évben, az az én történetem. Tehát úgy tudtuk bevonni a egyre több beteget, hogy én mindenhova elmentem, én mindenhol elmeséltem a történetemet. Magyarországon én voltam az első nő, aki kiállt a nyilvánosság elé, és azt mondta, hogy nekem méhnyakrákom volt. Ugye ez egy szexuális úton történő fertőzéssel alakul ki, tehát ez egy óriási szégyen és stigma volt ez a
tabu,
betegség.
Ugye?
Nagyon.
A mai napig tabu ez a téma?
Már nem annyira, szerintem nagyon sokat nyílt az elmúlt időszakban. Én bízom benne, hogy köszönhető ez a Májva Virág Alapítványnak, és rengeteg nagyon bátor nő áll ki, és meséli el a történetét.
Miért pont Májva Virág Alapítvány lett a nevük?
Ez sem volt egy ilyen nagyon megtervezett, hogy mi legyen a név, és ez visszanyúlik a betegségem előtti időszakhoz, ahogy ugye beszéltük, én Békés Csabai vagyok egyfelől, és mi Dunaharasztin vettünk egy telket a férjemmel, ahol egy darab fűszál sem nőtt, csak homok volt, és hazamentem Békés Csabára a barátnőmékhez, és az anyukája metszette a májva virágot, és neki panaszkodtam, hogy hát nekünk még egy fűszál sincsen a nagy homok tengerbe. És mondta, hogy figyelj, csak itt van, ezeket levágtam, vidd el, dugd be a homokba, meglátod, hogy megerednek. És nem, hogy megeredtek, hanem mindegyik hozott egy virágot nyár közepére, és én akkor már azt néztem, hogy micsoda, egy szívós, kitartó növény. És valahogy, amikor a könyvemet írtam, ugye akkor még nem volt benne a fejemben, hogy lesz alapítvány, de amikor írtam a könyvem, és amikor a borítót terveztem, májva virágokat rajzoltam rá. Ez a minden mindent követett. És aztán, amikor az volt, hogy oké, akkor legyen egy alapítvány, mi legyen a neve? Májva virág.
És így adta magát. És a szakmával hogy sikerült elfogadtatni ezt az alapítványt? Ezt azért kérdezem, mert rendben betegtársak egymásra találtak, és nagyon jó, hogy alakult egy sorstársi közösség, de az orvosokkal hogy sikerült kommunikálni, kapcsolatot teremteni, és nem csak teremteni, bár gondolom ez is egy nehéz kérdés, hanem fenntartani a kapcsolatot.
Ebben óriási szerepe van három embernek, kettőjük férj és feleség, dr. Barta Tünde és dr. Major Tamás, akik a debreceni orvosok, nőgyógyászok, ővelük indítottuk az alapítványt, ővelük találkoztam a könyvem megírása kapcsán, amikor kerestem egy szakembert, hogy legyen már ebben a könyvben egy ilyen rész is. Tehát ők a kezdetektől velünk vannak, és hát nagyon nagy szerepe volt az én sebészemnek, dr. Pálfalvi Lászlónak, akit egyébként sajnos elveszítettünk tavaly év végén. Őnek olyan neve van a szakmában, ő volt az többek között, aki behozta a nőgyógyászati onkológiát, és megerősítette, inkább azt mondom, megerősítette Magyarországon, és az ő, bárhova elmentünk mondjuk standolni, és odajött egy hitetlenkedő szakmabeli, hogy hát kik vagyunk, és mit akarunk itt, és akkor a pálfalvi főorvos úr egyszer csak odapattant, megölelgetett minket, és azt mondta, hogy hát ők az én lányaim. És onnantól kezdve már akkor azt mondták, hogy hát, hogyha a páfavi főorvos azt mondja, hogy ez a szervezet, és ők hitelesek, és rendben vannak, akkor innentől kezdve ők is nyitottak rá. Tehát a kezdetben egyébként nagyon nehéz volt, kevésbé fogadott el bennünket a szakma, de nem adtuk fel, mert tudtuk azt, hogy nélkülük nem tudjuk az alapítványt vinni. És ez aztán az évek alatt oly nagyra nőtt, ha mondhatom így, hogy ma már dolgozunk mindenkivel, aki Magyarországon ezen a területen dolgozik, és egy nagyon-nagyon jó kollegális, bizalmi viszony van minden szakemberrel, és rengeteget segítünk kölcsönösen egymásnak.
Az alapítvány milyen kiadványokkal, anyagokkal segíti nem csupán a sorstárs közösséget, hanem a szakmai közösséget, illetőleg azokat, akik érdeklődnek, vagy akik tájékozódni szeretnének.
A Májva Virág Alapítvány a HPV prevencióért és a nőgyógyászati daganattal érintettekért dolgozik. A HPV prevencióban olyan kiadványokat készítünk, amelyek a adott korosztálynak szólnak, hiszen nagyon fontos most már arra figyelni, hogy milyen generációhoz szólunk, ugye? Már nem olyan, mint régen. Itt akár a gyerekeknek szóló képregényeink vannak, de felnőtteknek szóló kiadványaink, van egy Stop HPV oldalunk, ahol nagyon részletesen foglalkozunk a témával, iskolákkal igyekszünk kapcsolatot tartani, védőnőkkel, a hatóságokkal, szóval próbálunk mindenben ott lenni, hogy minél messzebb jussanak az üzenetek. A daganattal érintetteknek pedig a teljes betegútját kísérjük. Legyen szó arról, hogy van egy rossz lelet, szükséges egy orvos találása, vagy éppen egy centrumba szeretne bejutni. Felkészítünk a kezelésekre, megvalósítjuk a rehabilitációt, ebben támogatunk, és addig vagyunk ott az érintett és a hozzátartozók mellett, ameddig szükség van ránk.
Önök a Portré mikrofonnal című műsorunkat hallják, amelyben Tóth Icóval, a Májva Virág Alapítvány elnökével beszélgetünk. A folytatásban csatlakozik Dedeó Anikó is, az alapítvány tiszteletbeli tagja, országos Májva Virág pontvezetője.
A beszélgetés eddigi részében azt gondolhatták, kedves hallgatóink, hogy a női hallgatókhoz szól inkább ez a téma. Egyébként valóban csak a nőket próbálják megszólítani, csak a nőkhöz szól a Májva Virág Alapítvány?
Határozottan nem. Egyrésztről azért is, hiszen ugye magát a méhnyakrákot ugyan a közel 100%-ban a HPV, a humán papillomavírus okozza, de ez a HPV, ez sajnos más elváltozásokat és daganatokat is okoz, és így a férfiak is veszélyeztetettek, tehát nem csak abban, hogy egymásnak lehet átadni a vírust, hanem abban is, hogy bizonyos daganatokat, mint például a szájgarati rákok, hogyha valamit nagyon szeretnék kiemelni, vagy akár a végbél rákok, a hímvesző rákok, ezekre nagyon oda kell figyelni a férfiaknak is. Van is nekünk egyébként egy kardvirág programunk a Májba virág mellett, és ebben a kardvirágban egy kicsit olyan a pasisabban, vagy a férfiakhoz igyekszünk szólni ebben a témában, hogy ők is éljenek a megelőzés lehetőségeivel.
Itt van velünk a stúdióban Anikó, aki nem csak a hölgyekhez szól, akkor, amikor a májva virág pontok szóba kerülnek.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm a lehetőséget. Elsősorban a májva virág pontjainkról mondanék valamit, akkor ott igazából a nőkhöz szólok, mert gyakorlatilag a pontvezetőink majdnem mind hölgyek, de az a szerencsés helyzet van, és tudok így férfiak kapcsán is válaszolni, hogy nagyon sok pontvezetőnket támogatja a helyi önkormányzat például, és az önkormányzatban nagyon sok férfi van, akik tényleg teljes mellbedobással álltak az alapítvány programja mellé, úgyhogy valóban sikerül egyszerre a nőket is, és a férfiakat is megszólítanunk.
Hol működnek májva virágpontok?
Hát nagyon büszkék vagyunk, mert körülbelül már 20 pont működik az országban. Egyébként működik Miskolcon, Gávavencsellőn, Székesfehérváron, a Zalában, Pécsett, Budapesten is van egyébként májva virágpontunk, tehát a központon kívül azért van egy budapesti pontunk még. Borsodban, igen. Ami nagy hiány, és hogyha hallgatják a kedves hallgatók ezt a műsort, akkor a Dunántúlon nagyon szeretnénk még pontot találni, és hogy szeretnénk, hogyha ott is sok pontunk lenne még.
Miért tartják ezt fontosnak, hogy kisebb pontokba, közösségekbe tömörüljön az alapítvány?
Mi azt valljuk, hogy akkor jó a segítség, hogyha az közvetlen közel van. Mi tényleg igyekszünk a központból lefedni az országot, de hát azért lássuk be, ez valóban lehetetlen. Attól, hogy a pontjaink működnek, az nem azt jelenti, hogy elengedjük a kezüket, hiszen mi mindig itt vagyunk a háttérben, tehát hogyha bármilyen elakadásuk van, vagy valamit nem tudnának, akkor természetesen mi itt vagyunk mindig a központban, de nagyon jó, hogyha egy település össze tudja fogni az ottani közösséget, és hogy valószínű, hogy az érintettek előbb mernek egy ismerőshöz tanácsért fordulni, és nyilván, ha pontvezető nem tud segíteni, vagy egy kicsit túl van a kompetencián, akkor jövünk mi és segítünk.
Mikor lett pontvezető?
Én egyébként kicsivel több mint 12 éve dolgozom az alapítványban, és nagyon sokat részt veszek a napi munkában is, és hogy amikor elkezdődtek a pontok így kialakulni, és egyre több és több lett, akkor valahogy ez úgy alakult, hogy én azt mondtam, illetve lehet, hogy Itzó is látta bennem a potenciált, mert hogy azért szervezni nagyon szeretek, és lehet, hogy talán ehhez így egy kicsit érzek, vagy értek is, és hogy így lett az egyik feladatom az alapítványban, hogy koordináljam a pontvezetőinket.
Itzó egyébként milyen feladatokat tűzött ki az idei évre a Májva Virág Alapítvány?
Minden év elején egy coachal tervezzük meg az évet, úgyhogy egyik évben sem unatkozunk, azt mondhatom. Szeretnénk továbbvinni, nagyon sok kampányunk van, ugye a mai nap az pont egyébként a HPV világnapja, a március 4-e, és emellett van Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét, Petefészekrák Világnap, Méhtestrák Világhónap, tehát nagyon sokat kommunikálunk az adott betegségről mindig ezeken a világnapokon, de egyébként a hozzátartozói programunk, ami idén februárban jelent meg, ez a Májva Utitás, ezt szeretnénk tovább erősíteni és tovább fejleszteni, és hát számos olyan programunk van, mint például a World Go Day a szeptemberben, ami a nőgyógyászati onkológiai világnap, ami az a program, ahol tényleg ott vagyunk, együtt sportolunk, együtt beszélgetünk, és hívjuk fel a figyelmet a különböző daganatokra. És hát emellett ugye azért mi tényleg napi szinten segítjük az érintetteket is. Tehát ez mindig egy alapítványi feladat.
Nemzetközi szintéren is helytáll az alapítvány, sőt, nagy lépéseket tett.
Igen, lehet ezt így mondani. Kint vagyunk Európában az Európai Nőgyógyász Onkológusok Társaságánál, amely kb. 3500 nőgyógyász onkológust tömörít. Szerintem egy kicsit tovább is, mint Európa, tehát nem csak Európából. Nagyon megtaláltuk itt a helyünket, és itt nem csak arról van szó, hogy mi konferenciákon részt veszünk, amit a szervezet elindít, hanem tényleges munkákban is benne vagyunk, legyen szó az egy irányelvnek a fejlesztéséről, vagy egy nagy európai kampánynak a futtatásáról. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Májva Virág nevét, mint Mellow Flower Foundation, ezt kint is ismerik a világban, ha lehet így mondani.
A családja mit szól ahhoz, hogy ilyen nagy fába vágta a fejszéjét? Úgy sejtem, hogy 2013-ban talán még ők sem mertek ekkora nagyot álmodni. Hát vagy
nem,
igen?
Nem. Nem is, hogy nem mertek, hanem a férjem ő nagyon sokáig ellenezte, hiszen egy nehéz utat jártunk be együtt, ahol ő teljes válszélességgel és szeretettel támogatott engem, és ő, amikor meggyógyultam, szerette volna ezt az egészet elfelejteni. De a Májva Virág Alapítvány minden egyes nap, minden egyes pillanatában az én lelkesedésemmel, az én segíteni vágyásommal újra és újra felidézte benne azt a nehéz időszakot, ami történt. Ezért elég sokáig közöttünk, ez egy nagyon nagy feszültség volt, hogy létezik az alapítvány. És aztán sajnos az ő édesanyja tüdőrákos lett, de az alapítvány kapcsolatrendszerének köszönhetően hamar megtaláltuk azt a gyógyszert, ami meghosszabbíthatta az életét, és azt hiszem az volt az a pont neki is, és akkor az édesanyjának, amikor azt mondták, hogy te jó ég, hát azért ez az alapítvány tényleg minden követ megmozgat azért, hogy az emberek meggyógyuljanak. És ott fogadta el. Ma már, és ugye említettem, hogy akkor nekem egy 4 éves lányom, és egy akkor született lányom volt, ugye ma már a lányok 14 és 18 évesek, és én azt látom rajtuk, hogy nagyon csípik ezt a típusú hozzáállást, amit én csinálok, mert hát én iszonyúan tudok lelkesedni, és már-már inkább megszállott vagyok, és bízom abban, hogy ez ilyen észrevétlenül azért beléjük bújik, és ez majd azt fogja hozni akkor, amikor ők nagyok lesznek, hogy egy olyan munkát fognak találni, amiben ki tudják élni magukat, és ami örömöt jelent számukra, mert ez nagyon fontos.
Icó, a mai világnapot hogy ünnepli?
Fontos nekünk az, ahogy az Anikó is mondta, hogy a Májva Virág pontjainkkal mi egyébként egy Májva család vagyunk, egy nagy Májva család, és amikor van egy ilyen jeles nap, mint a mai, akkor közösen kommunikáljunk erre, azért természetesen jócskán készültünk együtt, és ez a nap, ez abszolút arról szól, hogy minél messzebb tudjuk az információkat eljutatni, ezért is vagyok különösen hálás, hogy ez a beszélgetés ma történik meg.
De mondjuk egy születésnapi tortát nem eszik meg a családjával?
Nem, azért ennyire nem sokkolom le őket.
Anikó egyébként hogy került az alapítvány közelébe?
Hát a műsoridő nem lenne elég, úgyhogy nagyon röviden próbálom elmondani. Nekünk egy nagyon érdekes találkozásunk volt Icóval, nekem is 2 lányom van egyébként, és az én kisebbikem és az ő nagyobbik kislánya általános iskolában első osztályban osztálytársak voltak, meg természetesen a 8 évben is, és egy osztálykirándulásra mentünk, és a buszon egymás mellett ültünk, amikor elkezdtünk beszélgetni, és én akkor egy másik munkát csináltam, ahol egy óriási nagy ingatlanom volt, majd egy napon Icó bejött oda hozzá, meglátta az ingatlant, ahol az akkori vállalkozásom volt, és azt mondta, hogy hú, ez milyen klassz az alapítványnak, de jó lenne itt egy iroda. Hozzátartozik, hogy én nekem az alapvégzettségem, én egészségügyben dolgoztam 16 évig egy kórház pszichiátriai osztályán, szóval, hogy azért az egészségügyi gyökereim megvannak, de akkor éppen egy nyelviskola vállalkozó voltam. Az a lényeg, hogy Icó odajött, az ő a Májva iroda folyosó egyik végén volt, az én nyelviskolás irodám a másik végén, és hát egész nap azt lehetett lehetett hallani, míg ment az oktatás, hogy Icó kiabált, hogy Ani, én mondtam, hogy Icó, és akkor azt vettük észre, hogy én egyre többet vagyok a Májva irodába, aztán az asztalom is, és minden
szóval
átkerült.
Átcsábítottam. Át,
és hogy ez sosem, tehát hogy ezt nem bánom, boldogság gomhatártalan, hogy azt csinálhatom. Szerintem nagyon kevés ember mondhatja el, hogy azt dolgozza, amit nagyon szeret. Én is ilyen megszállott vagyok.
Boldog vagyok, hogy ezen az ünnepen eljöttek hozzánk, beszélhettünk erről a témáról. Jó egészséget kívánok önöknek, és további sok sikert a munkájukhoz.
Köszönjük a lehetőséget, és mi is nagyon jó egészséget kívánunk mindenkinek.
Viszont hallásra!
Elhangzott a Portré mikrofonnal. Vendégünk volt Tóth Icó, a Májva Virág Alapítvány elnöke, valamint Dedeu Anikó, az alapítvány munkatársa. A szerkesztő riporter Balázs Zsanett, a zenei szerkesztő Bögös Herjetta volt. A beszélgetést csütörtök hajnali 3 órakor megismételjük.
Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek.